Ma hoztam egy olyan üzenetet, ami részint kapcsolódik a múlt vasárnapi ünnepi üzenethez, de egy kicsit tovább megyünk onnan, és tovább lépünk, más szempontokat fogunk megnézni. Múlt vasárnap is ugyanezzel az igesorral kezdtem, csak most egy kicsit más megvilágításban, más fókusz szeretnék adni a mai üzenetnek, és én hiszem, és tudom, hogy ez a mai üzenet nagyon sokunknak, sokatoknak lesz hasznára, mert az ige az folyamatosan épít bennünket, az igéből folyamatosan új és új kijelentéseket kapunk, az ige folyamatosan szól hozzánk, és a fontos az, hogy kijelentést vegyünk és növekedjünk az életünk minden területén. Isten szeretné azt, hogy amit ő megszerzett, a teljességet, azt mindenki birtokolná is, úgyhogy azt a címet adtam a mai tanításnak, hogy foglaljuk el a földünket. Hogy el kell foglalni a földünket, hogy miért ez a cím, hiszem, hogy a tanításból majd ki fog derülni, hogy mit kell elfoglalni nekünk, vagy mit kell tenni. Jézus nem tett meg mindent, vagy mi az, amit nekünk csinálni kell. De igen, Jézus mindent elvégzett. Jézus ugye meghalt helyettünk, meghalt értünk, de innentől kezdve a keresztény élet az nagyon sokan úgy élik meg, és úgy gondolják, hogy ez egy rózsaszín köd, Jézus megtett mindent, én hívővé lettem, Isten most már cselekszik az életembe, én nekem hátra lehet dőlni a fotelbe, és Isten mindent majd megcsinál helyettem. Na most, ha valakik ezt így gondolják, akkor van egy rossz hírem. Ugye, hogy valóban Krisztus meghalt értünk, Krisztus elvégezte a munkát, bevégezte a munkát, de vannak olyan munkák, amit Isten nem fog elvégezni helyetted. Ugye a világban is van egy olyan mondás, hogy mindent érted, de semmit se helyetted. Tehát valahogy most ez is a mai üzenethez ez is illik, hogy egy kicsit hogyan éljük meg a gyakorlatban a hitünket. És vannak emberek, akik felfestettek maguknak egy rózsaszín ködöt, hogy igen, hát innentől kezdve most már dolce vita, ugye édes élet, minden gyönyörűséges lesz. Valóban gyönyörűséges, hiszen van egy olyan élő reménységünk, ami a pogány embernek nincs. Ugye megszabadított Isten bennünket a halálfélelemtől, üdvösséget adott nekünk, üdvösséget szerzett nekünk, és akkor keresztények pár év múlva kérdezik, hogy hát akkor miért nem jön a gyógyulás? Miért nem bővölködök én? Hiszen Jézus ezt megszerezte. Hát hol vannak mindezek az áldások? Hát hol van Isten? Hát mit csinál Isten, hogy ez még nem igenis ámen az én életemben? És ebbe szeretnék egy kis kiigazítást és egy kis gyakorlati bölcsességet, mert megvan a mi részünk is abban, hogy mindezek az életünkben beteljesedjenek. Jó, tehát ezek nagyon fontos részek, és a 105-ös Zsoltár 37-es ige verséből fogom majd már is kezdeni. Tehát az új szövetség és az ószövetség is összhangban hirdeti, hogy Isten a maga részét elvégezte. A szabadulást, a megváltást, a gyógyulást, az áldást ő már elkészítette számunkra, de a földnek az elfoglalása, a gyógyulásban való megmaradás, a bőség kiáradásának a megélése, az már a mi felelősségünk. Jó, tehát nézzük meg a Zsoltárt még egyszer, ezt múlt héten is ezzel kezdtük, és kihozá őket ezüsttel és arannyal, és nemzetségeikben nem volt egy beteg sem. 400-430 éves fogságból jöttek ki, a világ fogságába kerültek, Egyiptomba, és ugye Isten kiszabadította őket, és rabszolgák voltak, ugye beszélő, élő szerszámok voltak, semmiüktől is kevesebb volt, még a saját életükkel sem ők rendelkeztek, hanem a gazdáik, akik gazdáik voltak, és mégis Isten, amikor megszabadította őket, akkor Isten egy természet feletti csodával hozta ki őket Egyiptomból. A nincstelen semmi, még a saját életükkel rendelkező embereket is Isten megáldott és úgy hozott ki, hogy gazdagon hozta ki, és még beteg sem volt köztük. A következő kérdés merül fel bennem. És mit gondoltok, ez az állapotuk megmaradt innentől kezdve örökre? Látjuk, hogy alig telt el egy kis idő, és ez az állapot, ez változhat. Hiszen, na menjünk csak tovább. A 43-as verset nem olvasom, végig is olvashatom végig, mert úgy kerek a történet. Örült Egyiptom, mikor kijövének, mert tőlük való félelem megszállta őket. Mit végzett Isten? Megrettentette az ellenséget. Tehát kijönni, nekik kellett kijönni, nekik kellett bátorságot venni, hogy összeszedjék a cokmokjukat és elinduljanak, annak ellenére, hogy micsoda fenyegetettség volt az életük fölött. De Isten foglalkozott az ellenséggel. Isten megrettentette az ellenségeiket. Felhőt terjeszte ki, hogy befedezze őket, tüzet, hogy világítson éjjel. Isten megtette azt, amit az ember nem képes megtenni. Ugyanez van az új szövetségi megváltásunkban is. Ugye, tehát ők nem voltak képesek megszabadítani magukat, sőt, megvédeni sem volt lehetőségük magukat. Nem tudom, láttál-e már pusztát? Hát a puszta az puszta, a sivatag az sivatag. Ott nem lehet elrejtőzni, nem lehet elbújni. Tehát ha utána megy a sivatagba az ellenség, akkor elkapja őket. Na de Isten arról is gondoskodott, hogy nappal eltakarta őket felhő oszloppal. Nekem nézte az ellenség, hú, de alacsonyan van az ég, hát nem tudták, hogy ott abban éppen Izrael csapata vonul, nem kis tömeg, hanem kb. Két milliós tömeg. Éjszaka világított nekik, hogy lássanak. Tehát Isten elvégezte a maga részét, ezt ők nem tudták volna megtenni, bármit tesznek. Tehát semmilyen fizikai lehetőségük nem volt arra, hogy szabaddá váljanak. De Isten nagy lelkűsége megnyitott, szóval útközben gondoskodott is róluk. Megnyitotta a kősziklát, vízzúdul, aki folyóként futott a sivatagon. Hát a sivatagra nem az a jellemző, hogy ott van víz. És főleg nem úgy, hogy valaki rájut a kősziklára, és folyik a víz. Tehát ezek tényleg természetfeletti dolgok, amiket Isten végzett a néppel. Mert megemlékezett az ő szent ígéretéről, és Ábrahámról, az ő szolgájáról. Miért hozta ki őket? Mert olyan jók voltak, olyan nem, hanem mert Isten megígérte. És Isten nem üres ígérgető, hanem Isten tartja a szavát, amit Isten megígért, azt ő megcselekszi. És megtette, nem ő értük, hanem az Ábrahámnak tett ígéret miatt, és az eskü miatt, amit Isten... Jó. És kihozta azért az ő népét örömmel, és az ő választottait vigassággal. Örömmel jöttek ki, és vigassággal jöttek ki. Ha megnézzük az új szövetségben, ugye a szellemnek a gyümölcse, amikor újjá születünk, amikor egy új szellemet kapunk, akkor a szellem gyümölcse az önmagában ugye a szeretet, a második az öröm. Tehát az öröm az része kell, hogy legyen a hívő életének, nem hogy kegyen, hanem benne van az öröm, az része, ami keresztény hitünknek, hiszen Isten szelleme van bennünk. Bennünk van a szeretet, az öröm, a békesség, a béketűrés, a szívesség, a jóság, a hűség, a szelídség és a mértékletesség. Tehát ezeknek a gyümölcsöknek meg kell érni, ennek a magja benne van. Mikor valaki újjá születik, akkor valószínű, hogy ebből még nem sok minden látszik, hanem egy újjászületett személy van. Na, tehát kihozta őket vigassága, és adánékik a pogányok földjét, örököljék a népek fáradtságos szerzeményét. Kaptak egy földet, ahova visszamehettek, ami eredetileg is az ő földjük volt. Onnan jöttek ki, több mint egy tucat ember jött csak el, és visszafele már ment közel 2 millió ember. Tehát Isten gyarapította, sokasította őket, és most vissza akarja vinni őket a földjére. Ugye itt is sok kérdés fölmerül, hát miért kell 1400 évet várni? Közben azt a földet belakták a pogányok. Isten foglalkozott a pogányoknak is, ugye van erre utalás a Bibliában, hogy addig nem mehettek vissza, amíg az emereusoknak az ideje le nem telik. Biztos Isten foglalkozott velük, adott, nem ír le mindent a Biblia, nem tudunk mindent ezzel kapcsolatban, de egy a lényeg, hogy őket visszavitte arra a földre, ami az ő földjük. És itt van, azért, hogy megtartsák az ő rendeleteit, az ő törvényeit, megőrizzék, ugye dicsérjük az Urat. Most én ezt egy kicsit kielemeztem, ezt az egészet, és ugye párhuzam van az Ószövetségben és az Új Szövetségben abban, hogy az Isten a szabadítást maga végezte el. De a földet ugye neked kell elfoglalni, és a földet neked kell birtokba venni, és neked kell uralni. Isten ezt már nem fogja megtenni egyikünk helyett sem. Tehát, ha megnézzük, ugye 3 fő pont van. Tehát ugye Isten kihozta őket gazdagon és egészségesen. Ez az első. Ugye megfélemlítette az ellenséget, legyőzte az ellenséget, védelmezte őket, enni adott nekik, táplálta őket a pusztába, adott mannát, jöttek a fűrjek is, majd még erről lesz szó. Inni adott nekik. Tehát Isten gondoskodott róluk, És mit gondoltok, mindez meddig tartott? Egyébként nagyon érdekes, mielőtt beléptek volna az ígéret földjére, és amikor beléptek az ígéret földjére, amit Isten megígért nekik, akkor azt olvassuk, hogy megszűnt a manna. Kész, nincs tovább manna. Ez a ti földetek, na innentől kezdve gondoskodjatok magatokról. Innentől kezdve a természet feletti, úgymond ez a természet feletti ellátás megszűnt. Most vonjunk egy kicsit párhuzamot itt a keresztény hívő életünkkel. Igen, valaki jön az Úrhoz, és Isten megszabadítja, akár meggyógyul hirtelen egy betegségből. Nagyon sokan vagytok itt, akiket Isten meggyógyított. Imádkozott érted valaki, a pásztor, vagy valaki más, valahol, teljesen mindegy, mert Isteni a dicsőség, meggyógyított, kihozott, kiszabadított téged. És ezt Isten megteszi természet feletti módon, mint ahogy megtette velük is. A következő, hogy ugye megemlékezett az ábrahámi szövetségről, tehát Isten megígérte a megváltót, és hogy a pogányok is ugye bemennek, pogányok is megkapják az ő földjüket, tehát ugye mi földünk az az üdvösségnek a földje. És nekünk ezt birtokba kell venni teljesen, és meg kell maradnunk az, hogy azt az állapotot megtartsuk és megőrizzük. Tehát, és itt, hogy miért hozta ki őket? Azért, hogy megtartsák az ő rendeleteit és törvényeit, és dicsérjék őt. Nagyon érdekes, hogy azért hozta ki őket. Mert Isten akar dicsőséget venni. Tehát Isten nem adja a dicsőséget. Tehát a földet, a gazdagságot az Úrtól kapták, neki kellett bemenni, de viszont neki kellett kiűzni az ellenséget. Isten már nem üzte ki az ellenséget, pontosabban Isten rettentette meg az ellenséget, Isten velük volt, de a fizikailag nekik kellett fölvenni a harcot. Be kellett menniük, át kellett menniük a Jordánon. Azt már Isten nem tette meg helyettük, nem fogta és nem emelte át az egész csapatot a Jordánon. Megtehette volna meg, de nekik előtte be kellett lépni a Jordánba a papoknak, akik vitték a frigyládát, és Isten csak akkor állította meg a Jordánt. Tehát nekik hittel cselekedni kellett, és le kellett rombolnia ugye a Jerikónak a falait is. Ott is hittel kellett cselekedni. Egy nagyon érdekes haditerv, ugye körbe kellett járni a papoknak a frigyládával. Gondolom az ellenség nézte őket, hogy ezekkel mi van, elmentek otthonról, vagy most mi történt, nem értette a pogány világ, igaz? És ők meg egyszerűen azt tették, amit Isten mondott, furcsa egy haditerv, és ezt csak leomlottak a Jerikónak a falai. Tehát ez a mi Istenünk. Néha olyan dolgokat mond, meg olyan dolgokat kér tőlünk, hogy mi ezt nem értjük a fizikai agyunkkal, nem tudjuk fölfogni, nem lehet tudományos tételekkel, meg kísérletekkel alátámasztani. Nagyon sokszor gondolkodtam el most már a közel 30 év alatt, hogy a csodába lehet, hogy valakire tesszük a kezünket, imádkozunk, és az meggyógyul. Ez egyszerűen nem értjük, de nekünk nem is kell érteni. Nem kell mindent érteni. Lehet nem értesz az elektromossághoz, de tudod, hol a villanykapcsoló, azt kell meg, azt föl kell kapcsolni, és akkor világít. Majd valaki ezt megtervezte, meg tudja, hogy ez miért világít, vagy miért nem világít. Ugyanez a helyzet Isten igéjével kapcsolatban is. Meg kell tennünk, amit Isten mond, lehet, hogy az agyunknak bolondságnak tűnik, ugye, mint ahogy ezt írja is az ige, mert az Isten beszéde bolondság azoknak, akik elvesznek, nekik megtartatunk, adnak Isten ereje. Ugye korintusi levélben olvassuk mindezt. És itt is ez a lényeg, hogy Isten ezt megtette, kiűzte az ellen. Isten terve ugye nem a puszta volt. Az emberek számára Isten terve az nem a puszta. A cél az volt, hogy bemenjenek az ígéret földjére, bemenjenek a Kánoánnak a földjére, bemenjenek arra a földre, ahol biztosítva van a teljes ellátásuk, hogy Isten meg akarta áldani őket. Na most akkor mégis nem ezt látjuk a Bibliában. Most akkor ilyenkor megkérdezhették volna a pusztában, na most akkor hol van Isten? És ugyanezt tesszük mi is. Mi is birtokba vehetjük az ígéret földjét, akár heteken belül, de lehet tartózkodhatunk a pusztába 20 vagy 30 vagy akár 40 évig is, nem? Tehát ugyanez a helyzet az új szövetségben is, hogy ugye az Isten terve az nem a puszta volt. Az egészségüket az Úr adta vissza, de nekik kellett fenntartani az egészségüket. Na most Isten gondoskodott az ellátásról. Nagyon sokan úgy gondolják, hívő keresztények, hogy nekünk a testünkről abszolút nem kell gondoskodni, mert én hívő vagyok, nagyon sokan mondják, hallom most is tőletek, az ige működik, igazatok van, az ige működik, majd Isten gondoskodik, majd Isten helyre rakja az egészségemet, nekem aztán az égvilágon ezért semmit nem kell tenni. Megyek nyugodtan, mérgezem magam, fújom a füstöt, szívom a cigarettát, semmi gond ezzel, nem fogsz menni a pokolba, vagy valaki éppen esetleg túl alkoholizálja magát, vagy pusztítja a testét, ugye a világ azt mondja, hogy égeti a gyertyát mind a két végéről, és így akkor hát majd nekem nem kell tenni semmit. Nem fog ezért senki a pokolba menni, Isten nem haragszik rád, a mennybe fogsz menni, csak sokkal előbb, mint kellene. Lehet, hogy 10-20 évvel előbb. Jó? Tehát ezt Isten nem fogja megtenni helyetted. Isten nem fogja eldobni helyetted a cigarettát, Isten nem fogja elhagyni helyetted a káros szokásaidat, Isten nem fogja elhagyni az önpusztító munkádat helyetted, azt neked kell megtenni. És döbbenten néztek rám, lehet, hogy valami újat mondtam valakinek, de ez az igazság. Tehát ez az igazság, hogy vannak dolgok, amiket nekünk kell megtenni. Mit csináltak ezek az emberek ezekkel a fűrjekkel? Ez engem nagyon izgatott, és ki is kerestem a Bibliába. Ugye sokan azt mondják, hogy hát nem számít, hogy hogyan élünk, nem számít, hogy hogyan bánunk a testünkkel. Ez egy hazugság. Már bocsáss meg, ez egy önbecsapás. Becsaphatod magadat, de nekünk vannak dolgok, amivel nekünk foglalkozni kell. Ha te önpusztítod magad, közben meg azért imádkozol, hogy Isten gyógyítson meg, akkor valahol valami nincs rendben, akkor valahogy ellentmondásba kerültél magaddal. Jó, tehát van olyan rész, a testünk az az Isten szellemének a temploma. A templomot kinek kell karba tartani? Hát neked nem. Isten nem fog helyetted egészségesen élni, Isten nem fogja helyetted bevenni a vitamint, vagy éppen ha az orvos fölírta a gyógyszert, mert olyan helyzetbe kerültél, és Isten nem fogja ezeket helyetted megtenni, igaz? Hát ez kinek kell megtenni? Hát ez az én részem. És utána megyünk panaszkodni Istenhez, hogy hát Uram, hát gyógyítsál meg, hát miért nem jön az a gyógyulás? Hát azért meg közben önpusztítod magad. Tehát egy fizikai testben élünk, és a fizikai dolgok hatással vannak, mert ez egy fizikai test. Vannak dolgok, amiket nem lehet elszellemesíteni. A tény az, hogy a Krisztus sebeiben meggyógyultunk, de ezt az igazságot érvényesíteni kell a testünkben. És bizony, én tudom, emlékszem még azokra az időkre, amikor 30 évvel ezelőtt sok kezdő karizmatikus hívő volt és keresztény, és ha valaki azt mondta, hogy ő bevette a gyógyszert, akkor aztán kifújolták a gyülekezetből, fúj te hitetlen, fúj te ilyen, fúj te olyan, hogy te gyógyszert veszel be. És ez nem a hit, ez az ostobaság. Ezt úgy hívják, hogy ostobaság. Jó? Tehát hál' Istennek az Úr ezeket a gyerek csecsemő betegségeket, ezeket most már kinevelte a gyülekezetből. Aztán, ha valaki meg vitamint szedett, na hát aztán azt nem bízol Istenbe, a vitaminba bízol, meg az orvosba, meg a gyógyszerbe. Ezek az ostoba kárhoztatások, és látjuk azt, hogy emberek idő előtt mennek el, mert alultápláltak, mert egyszerűen nem foglalkoznak a saját testük, ezek most fizikai dolgok, és benne van a Bibliába is, benne van az igébe is. Tudod, ha a testet nem táplálod, a lélek elszáll, van ilyen mondás, igaz? Akkor elmegy, ott hagyja, nem lakok itt tovább, hát nem gondoskodik a házról, ilyen házban én nem lakok tovább, és akkor hazamegy. Jó, tehát ezek nagyon gyakorlati dolgok, most lehet, hogy egy kicsit furcsán néztek rám, de ez a helyzet. Feleségem nagyon szereti hallgatni Joyce Meyert, én is nagyon szívesen meghallgatom, és sokan nem szeretik, mert több okból, mert nagyon sikeres szolgáló, még ráadásul nő is. Na hát aztán sokaknál ez kiveri a biztosítékot, de fantasztikus, én nagyon nagyra értékelem a szolgálatot és szolgálatát, és akkor egyszer megyek le Dórika, éppen néz meg, és akkor szól a tévé, és azt mondja, Joyce Meyer, annyi eszed legyen legalább, hogy valami vitamint szedjél. Mondom, mit nézel te Dórika? Joyce Meyert. Jó, tehát értsétek meg végre, azért szeretik, és azért annyira, mert gyakorlatias. És valakinek el kell, hogy mondja az embereknek, hogy figyelj már oda a testedre. Nem lehet túlerőltetni, nem lehet túlhajtani, kell, hogy aludjál, kell, hogy pihenjél, és igen, néha menjen nyaralni is. És egyszerűen tedd meg azt, amit meg kell tenni, amit meg kell adni a testnek. Jó? Tehát legyen ennyi bölcsességed. És ehhez Istentől kell kérni bölcsességet. Nézzük ezeket a fűrjeket, mert ez engem nagyon izgatott. Ugye mi volt a problémájuk ezeknek a drága Izrael szentjeinek? Ugye utaztak a pusztába, hát ez nem egy jó hely, ugye pénzt nem sokat tudtak költeni, butik nem volt, semmi, a ruhájuk az 40 évig elég volt, Isten erről is gondoskodott, hogy ne kelljen vásárolni, se a cipőjük nem kopott el, se a ruhájuk, és kaptak enni. Isten mannát küldött nekik. Abban mannában Isten odaadott mindent nekik, amíg az ő testüknek a fenntartásához, az a fizikai testüknek az ellátására szükség volt. De aztán belázadtak, hogy unjuk már a mannát. Pedig írja a Biblia, hogy finom volt, meg édes volt, meg mit tudom én. Nem lehetett nekik többet szedni, csak az aznapit. Hétvégén szedhettek, ugye, hogy a szombatra is elég legyen, mert akkor nem büszhödött meg, nem romlott meg, és Isten táplálta őket. Na de hát mit csináltak ezek? Elkezdtek emlékezni, visszajött a memóriába, visszalapoztak, és akkor elfelejtették már a korbácsütéseket, elfelejtették már a sanyargatást, már csak a mézes dinnyére emlékeztek, meg a húsos fazékra, persze lehet, hogy csak kívülről látták, nem tudom, lehet csak az illatát érezték a húsnak, mert nem hiszem, hogy annyira túltáplálták őket az egyiptomiak, és akkor hát Isten miért nem adsz nekünk húst? És az Úr küldött nekik fűrjeket. És mi történt ezekkel a fűrjekkel? Ugye megették, túllették magukat. És itt ebben van egy üzenet, az, hogyha az ember túleszi magát, az sem használ a fizikai testének. Tehát bizony kell egy kicsit, hogy legyen önfegyelmünk, legyen ugye a mértékletesség, az a kilencedik gyümölcs. Lehet, hogy nem tudom, miért került az utoljára az a gyümölcs, lehet az érik be legnehezebben, és az embert néha elkapja a mohóság. Sose felejtem el egy nagyon aranyos történet, Tóth Jenő barátommal jártunk evangelizálni, segítettük a Jim Pastor szolgálatát, és Jim nagyon szerette a fagyit, tehát aki járt vele szolgálni, tudja, és azt mondta, hogy nem lehet jó szolgáló az, aki nem eszik-e viccelődött. Persze nem lehet jó szolgáló az, aki aztán nem eszik meg egy rendes adag fagyit. Hát aztán mi azért nem akartunk lemaradni. Jenő barátommal hozzáfogtunk és fagyiztunk. Feleségem meg akart minket fegyelmezni, és mondta, meg kell feszíteni a hústestet. Jenő barátom eszi a fagyit, mondja, hát feszítem, de már többet nem tudok enni. Tehát ez egy nagyon-nagyon vicces kis történet, megtörtént, tehát nem így kell megfeszíteni a testet, ugye nagyon kezdő hívő keresztények voltunk. Na most őnekik ugyanez a helyzet, mert túllették magukat, és mi történt? A 34-es vers azt mondja, és elnevezték azt a helyet, Kidrót találnak, mert ott temették el a mohó népet. Tehát látjátok, hogy a fizikai dolgok hatással vannak ránk? Ez csak egy példa. A Bibliából. Aztán mondhatnék még, ami hirtelen eszembe jut, az Efézusi levélben van, az 5. részben. Ugye mondja ott Jézus, hogy senki a saját testét nem gyűlölte, meg is keresem, mert nem. 5. részben van, bár ott a házasságról beszél Jézus, és ez nem Jézus, hanem az ige, és azt mondja a 5.30. Mert az ő testének tagjai vagyunk, az ő húsából és az ő csontjaiból való. Fölötte, igen, nem írtam ki előre, de én tudom, hogy itt van, csak a 29-es verset olvassuk el, mert azt szerettem volna igazából. Mert noha senki az ő tulajdon testét nem gyűlölte, hanem táplálgatja és ápolgatja azt, miképpen az Úr is a gyülekezetet. Tehát írja a Biblia, igaz, hogy a testünket nekünk kell nem túltáplálni, nem alultáplálni, hanem táplálgatni, ahogy az Úr táplálja a gyülekezetet. Tehát benne van sok minden, el van rejtve az igében. Jó, és akkor még ide hozhatnám, ami gyorsan eszembe jut, az a Róma 14-ben van. Ott is beszél az evésről és az ivásról, de mondjuk más oknál fogva, hogy ne kárhoztassuk a másikat, ha eszik, ha iszik, hanem tényleg figyeljünk oda, a 14:10. Te pedig miért kárhoztatod a te atyád fiát, avagy te is miért veted meg az atyád fiát, hiszen mindnyájan odaállunk, majd a Krisztus ítélő széke elé. Ha. Igen, a végén van persze, 14-es végén, ez amikor az ember nem írja ki előre, azt mondja, a 22-es, te néked hited van, tartsd meg magadban Isten előtt, áldott, aki nem kárhoztatja magát abban, ami helyesel. Aki pedig kételkedik, ha eszik, kárhoztatva van, mert nem hitből eszik, ami pedig nem hitből van, bűn az. Tehát itt arról beszél, hogy az ételért, meg az italért ne kárhoztassuk a másikat, hogy most miért vegetáriánus, miért eszik húst, miért nem eszik húst. Tehát nem erről szól a történet, nem ebbe kell elmenni. Jakab levél is ír egyébként erről, hogy ugye valaki kárhoztatja a másikat, hogy csak hogy nem eszik húst, vagy húst eszik. Nem erről van szó. Hanem arról van szó pontosan, a Biblia foglalkozik ezzel, hanem arról van szó, és arról beszél az írás, hogy igenis a fizikai testünk aznek a táplálása és a gondozása igenis befolyással van a fizikai életünkre. Pál apostol írja, hogy egy romlandó testben élünk, és az nem egy romolhatatlan test, ami most nekünk van. És gondoljatok bele, hogy az emberek ápolják az autójukat, a kisházi állataikat, kedvenceiket, teljesen rendben van. Múltkor hallgattam egy állatorvost, egy kutatóorvos, és megdöbbentő dolgot mondott. Azt mondta, hogy a kutya meg a macska eledelben több tápanyag van, mint amit az emberek elfogyasztanak ma. Szóval ez döbbenetes dolog. Hát oda kell, hogy figyeljünk. Amikor a pusztába vándoroltak, amikor táplálkoztak ott, akkor még ugye a vegyipar nem házasodott össze az élelmiszeriparral abban a helyzetben, nem lett belőle egy torszülött, és hát ma bizony oda kell figyelnünk, jó? Ezt csak azért szeretném mondani, a lényeg, amit levegyetek azt, hogy fizikai szinten is oda kell, hogy figyeljünk magunkra. És kedves keresztények, igen, ezt értsük meg. Kell mozogni, hogyha egészségtelen életmódot élsz, akkor előbb-utóbb a test azt mondja, hogy elég volt belőled, nem gondoskodtál róla megfelelően. Jó, tehát ezért van az, hogy néha nem jön elő az egészség, néha az emberek alultápláltak, rossz minőségű ételeket fogyasztanak. Ezek befolyással vannak az emberre. Akármennyire hívők vagyunk, akármennyire keresztények vagyunk, erre oda kell, hogy figyeljünk. Tehát ez egy nagyon-nagyon fontos rész. Krisztus meggyógyított bennünket, ez igaz, és ne érezd magad kárhoztatva, hogyha erre odafigyelsz. Sőt, ha nem figyelsz oda, akkor előbb-utóbb fog jönni a nyomorúság, meg fog jönni a romlás, és lehet, hogy egy kicsit változtatni kellene az embernek az életmódján. Ez fizikai szinten nem fogja Jézus megtenni helyetted. Nem fogja Isten megtenni helyettünk. Viszont nekünk ezt meg kell tenni. Jó? Tehát ezt azért szerettem volna elmondani, bármennyire is hitben járunk, mi is hitben járunk, Istenben bízunk, Isten a gyógyító, de nekem meg kell tennem a magam részét, hogy tényleg hitben vedd be azt az ételt, mindig megáldjuk, mielőtt elfogyasztjuk az ételünket, és ha muszáj gyógyszert szedni, ne kárhoztasd magad, akkor vedd be, és áld meg a Jézus nevébe, és kapd be, és minél előbb hagyd el, hogyha lehet, de... Ennyi. Tehát ne kárhoztasd, és fél ne kárhoztasd a másikat. Jó? Tehát ez egy ostobaság. És nem szabad, hogy emiatt. Nagyon sokan mentek idő előtt a mennybe azért, mert elmentek egy műtétre, és nem kellett volna. És nagyon sokan mentek a mennybe, mert el kellett volna menni a műtétre, és nem ment el. Jó? Tehát egy fizikai testben élünk, és hálát adunk Istennek a tudományért, hogy tényleg egyre fejlettebb az orvostudomány, és bizony van, hogy az orvosoknak kell segíteni, és megáldjuk őket, és hálát adunk Istennek, értük, és neked meg Isten adjon bölcsességet, hogy te mit csinálj. Tőlem ne kérdezz meg, mert én nem tudom megmondani. De Isten meg tudja mondani, hogy neked mi az, amire szükséged van, és mi az, amire nincs szükséged. Jó? Tehát én tudom, hogy ezek kényes témák, de egyszer beszélni kell róla, és én szeretném azt, hogy tényleg bölcsek legyünk. Kértem az Urat, hogy segítsen, hogy ezt úgy átadjam, hogy ne rosszul értsétek, hanem jól értsük, hogy az igei alapokat megtartsuk. Tehát a lényeg az, hogy a rövid összefoglalása ugye a történetről, tehát ezekről a kivonulásról. Ugye a nép panaszkodni kezdett, hogy unják a mannát és húst kívántak. A kívánság az egyébként nagyon sok-sok rossz helyre tudja elvinni az embert. Most az egészségről beszélek, mindjárt következik a pénz, a következő, meg az anyagiak is. ott is sok mindent tehetünk, amiatt, hogy valaki ne menjen tönkre. De maradjunk csak egyelőre ennyi. Ugye a kívánság. A kívánság az sok mindenre el tudja vinni az embert. Hogy az érzéki ember ugye nem foghatja meg Isten szellemének dolgait, mert bolondságok néki. A kívánság, hogyha vezet téged, akkor nem te uralod a földedet, hanem a kívánság ural téged. És a kívánság az nagyon nagy úr tud lenni. Hogy megkíván valaki, ott a Nábob szőlője például van ilyen, ugye Jezabel idejében Izrael királya megkívánta a Nábábnak a szőlőjét, és ez olyan helyre vitte, hogy oda lett a királysága, ugye Jezabel is ítélet alá került, megölték Nábobot, mert valaki megkívánta. Az, hogy ne kívánd, ez egy bibliai figyelmeztetés, és az Ószövetségben ez törvény volt, de a hústestnek a kívánsága az bele tud vinni bennünket sok mindenbe. És bizony, ha a kívánság ural téged, és ha nem tudsz ellenállni ennek, annak vagy amannak, akkor nem te uralod a földedet, hanem az a kívánság ural téged. Jó? Tehát vannak kívánságaink, nem baj, Isten adta ezt valami miatt, de nekünk kell korlában tartani, nekünk kell irányítani a dolgunkat, nekünk kell átvenni az irányítást az életünk, a földünk fölött, a testünk fölött, mert alkoholista. Ugye? Tehát meggyógyult az úr, imádkoztunk érte, láttam olyat, kocsmába prédikált, sose felejtem el, ez Kesztölcön volt, egy kocsmába kaptunk helyet, ott szolgáltunk, ott prédikáltunk, és ugye a részegek azok, akik, hát voltak, aki már ott túl emelgette magát a korsóval, és akkor ott nézték, és láttunk, hogy imádkoztunk érte, és kijózanodott. Elfogadta az urat, feleségemnek is volt egy ilyen dolog, ott is egy alkoholista, aki elfogadta az urat, a kocsmába osztogatta a Jézus képet. Na mindegy, terjesztette az evangéliumot, de mi a helyzet a hústestével? Ő továbbra is kívánta, megívott naponta nem tudom hány sört, a hústest az ugyanúgy kívánta a 20 sört, meg a 30 sört, továbbra is nem. Tehát neki itt hatalmat kell vegyen, és ezt tudom, hogy nem könnyű dolog, de itt jön a segítség. Isten segíteni fog neked abba, amit csinálsz, főleg amit az ő vezetésére csinálsz. Mert, és akkor itt láttunk embereket, akik letették a poharat végleg. Azt mondta, megadta magát, hogy hoppá, én itt eluralt engem. Én már nem én vagyok a testemnek az ura, hanem az alkohol, vagy a nikotin, vagy a most a kábítószer, arról ne is beszéljünk. És akkor azt mondja, Uram, segíts! És az Úr kiszabadította, és elvette még a kívánságot is. Imádkozzatok, hogy hogyan tudjátok ezt megtenni, kinek a földjén, ugye milyen ellenség van. Azt is megnéztem, hogy amikor az ígéret földjére bementek, akkor nem tártkarokkal fogadta ott az ellenség. Volt 9 ellenség. És az ellenséget nekünk, bocsánat, nem is 9-10, föl is írtam ide, valahova kiírtam az ige helyet, igen, az 1 Mózes 15-18-tól 21-ig. Nem olvasom föl az ellenségek neveit, mert úgyse értjük. De mikor bement Izrael népe az ígéret földjére, mit gondoltok? Azonnal birtokba vették az egész földet? Nem. Le kellett küzdeniük az ellenségeiket. Most a te ellenségedet lehet, hogy nem Jezebusnak hívják, vagy Kananeusnak, vagy Hitteusnak, vagy mit tudom én milyen akárminek. Lehet, hogy a te ellenséged, amit le kell győzni, és ki kell üzni a földedből, azok a káros kívánságok. Lehet, hogy úgy hívják, hogy rossz szokás, és nem Hitteus. Lehet, hogy úgy hívják, hogy nikotin, amit ki kell üzni a földedről. És mit gondoltok, mikor foglalták el teljesen Izrael földjét? Jeruzsálemből a jezebeusokat Dávid üzte ki. Krisztus előtt 1250-ben vonultak be az ígéret földjére. Krisztus előtt 1250-ben. Dávid pedig 1000-ben lett király. Akkor a tudomány mai állása szerint az 250 év, ugye? És még mindig ellenség volt, de nem Isten üzte ki az ellenséget, nekik kellett oda menni, Jeruzsálemet a jezebeusoktól Dávid király foglalta el. Tehát neki kellett megharcolni azt a harcot, ugyanúgy. Neked kell elfoglalni a földedet. Neked kell kiűzni a te ellenségedet, ami pusztítja az életedet. Neked kell leszámolni az ellenséggel. Jézus nem fog helyetted leszokni, mondom a dohányzásról. Meg Jézus nem fog helyetted egészséges életmódot élni. Jézus nem fog helyetted vigyázni, úgymond, a te testedre, amit neked kell megtenni. Persze, ő adja az életet, ő adja akármit, mert ő építi a házat. A testünket is ő építi. De hogyha nem teszed meg a helyes dolgokat, akkor bizony elmaradnak az eredmény. A nép mértéktelenül evett, nem tudott megállni, a kívánság rabjai lettek. Igen, vannak rossz kívánságaink, vannak rossz szokásaink, és mindegyikünknek elég komoly erőfeszítés, amikor ellenállunk az ilyen kívánságnak. Főleg, mikor valaki nagyon szereti az édességet, és eszébe jut egy torta, akkor igyekszik szerezni egyet minél előbb. Jó? Tehát nem egy... Ez nem egy könnyű dolog. Vagy valaki, dohányosok, látom, hogy mit szenvednek, szeretnének leszokni, de annyira rászoktak, ott van az a kívánság. Én tudom, hogy ez egy nem könnyű dolog, és nem azért, nem kárhoztatni akarom, akik ilyen helyzetben vannak, hanem kérjenek Istentől segítséget, és minden olyan dologtól szabaduljanak meg, ami pusztítja az életükben. Jó, tehát ugye ugyanez ez a helyzet. Most nézzük mennyi időm van, fél időnél vagyok, úgyhogy még rátérhetünk egy másik témára, és azok az anyagiak. Ugye? Tehát a pénzről nagyon sokat beszél a Biblia, anyagiakról nagyon sokat beszél a Biblia, és igen, tetszik, nem tetszik, szükséged van anyagiakra, még itt a Földön élsz, mert ha nincsenek anyagiaid, nem tudod kifizetni a villanyszámládat, nem tudsz elmenni A helyről B helyre, tehát sajnos erre egyszerűen szükség van az ellátásra minden emberre. És nézzük meg, hogy mi a helyzet itt az Új Szövetségben. A II. Korintusi levél 8:9-et fogom felolvasni. Mert ismeritek a mi úrunk Jézus Krisztusnak jó téteményét, hogy gazdag lévén szegény élet értetek, hogy ti az ő szegénysége által meggazdagodjatok. Na most, hogyha az egész fejezetet elolvasod, akkor ott látod, hogy adományokról van szó, hogy gyűjtenek adományokat az elszegényedett gyülekezetnek. És itt adományról. És ott az ige megemlíti, hogy először önmagukat adták az Úrnak. Jó, tehát ő szegény élet azért, hogy mi az ő szegénysége által meggazdagodjunk. Nézzük a Róma 8:32-t, csak néhány ige. Aki az ő tulajdon fiának nem kedvezett, hanem őt mindnyájunkért odadta, mi módon ne ajándékozna vele együtt mindent minékünk. Jó, tehát azt mondja, hogy a tulajdon fiának nem kedvezett, őt mindnyájunkért odadta. Ha ő odadta mindnyájunkért, akkor hogy ne kedvezne nekünk? Mit jelent ez? Hogy Istennek akarata, hogy azok az áldások, amiért Isten az egyszülött fiát adta, amiért Krisztus a kereszten meghalt, igenis azok az áldások, azok az Isten népéhez kerüljenek, és ne pedig a sátán uralkodjon az emberek élete fölött. A Jelenések 2:9-ben, hogyha megnézzük, ott is szól erről az ige. Tudom a te dolgaidat, nyomorúságodat és szegénységedet, de gazdag vagy, mondja az írás. És azoknak a káromlását, akik azt mondják, hogy ők zsidók, és nem azok, hanem a sátán zsinagógája. Tehát olyan emberek, akik külsőségesen vallásosak, bár az Izrael közösségéhez tartoznak, de nem gyakorolják a hitüket, sőt, Istennek az ellenségei, némelyek. Jó, tehát ez most nem arra biztat vagy bátorít, hogy most a zsidóság ellen, mert a zsidóság az ugye Isten kiválasztott népe, és Isten gondja az ő népe továbbra is. Nem a mi dolgunk, de azt mondja, hogy a gazdagság az nem csupán annyit jelent, hogy milliók vannak a számláidon. Ettől még nem biztos, hogy valaki, hogy mondjam, gazdag, vagy gazdagnak mondható. Egyszer mondta valaki, hogy ugye mindenki a maga szintjén nyomorog. Tehát a milliárdosnak is megvannak a maga problémái, lehet, hogy vannak milliárdjai, de nincs áldása a családi kapcsolatain, vagy éppen egy gyógyíthatatlan beteg, ahol nem menti meg a milliója. Tehát a gazdagság az nem feltétlenül az, hanem az, hogy minden megvan, és semmi nem hiányzik, a szükségeid be vannak töltve, sőt, még a felett is. És akkor innentől kezdve elmondhatod, hogy gazdag vagy. Vannak Afrikában emberek, hogy igazából még ruhája sincs a gyerekeknek. Most mihez képest? Tehát ez egy viszonyítási alap. Tehát az, hogy igen, megelégedett legyél, mondja Pál, megelégedett legyél azzal, amit van, becsüld meg azt, amit van, és majd Isten fog adni többet is. Pál azt mondja, hogy mindenben megelégedtem. Szóval tudtam bővölködni, tudtam szűkölködni. Akkor is, tehát nem ezen múlik a dolog. És vannak az embernek olyan életszakaszai, amikor éppen nem rózsás a helyzet, és vannak olyan életszakaszok, amikor jól mennek a dolgok. Most elméletileg mindig ilyen életszakaszba kellene lennünk a Biblia szerint. De vannak folyamatok. Tehát ugye kijöttek a zsidók az ígéret földjére, bementek, mindjárt gazdagok lettek, mindjárt azonnal birtokoltak mindent? Hát egyáltalán nem. Ezt a gazdagságot, amit Isten nekik adott, azt a földet, azt nekik birtokba kellett venni. Van egy folyamat. Step by step, lépésről lépésre, ahogy mondja az angol. Lépésről lépésre. És van olyan is, hogy akár ez gyorsan jön. Nézzétek meg Ábrahámot. Sok vita volt az elején erről, hogy hát ez a gazdagság, ez nem kabzsiság. Valaki lehet úgy is kabzsi, hogy nem gazdag. Meg semmi köze a gazdagsághoz, vagy az anyagi állapotához, hogy ki kabzsi, meg ki nem kabzsi. Gondoljatok bele, hogy Ábrahámnak nem lett volna gazdagsága. Ki adta neki ezt a gazdagságot? Isten. És miért volt erre szükség? Azért, mert Isten pontosan tudta, hogy Ábrahám a földön él, és nem a mennybe. És a földön az számít, hogyha van befolyása. Hogyha van gazdagsága, voltak eszközei, voltak anyagi eszközei, tudott befolyással lenni a világra. És 300 emberrel Isten ott állt mögötte. Istentől kapta ezt a gazdagságot. Mi történt, amikor Lót elvált tőle? Akkor Lót gondba került, elment Szodomába, Gomorába, pedig ő is, nekik is sok jószága volt, és mi lett Lóttal? Tönkrement, alig, hogy az élete megmaradt. Még a feleségéből is sószobor lett. Tehát látjátok, hogy Isten adta neki. Aztán meg kellett tenni bizonyos dolgokat, ezért Ábrahámnak is. Igen, föl kellett venni pásztorokat, föl kellett, hogy építse a vállalkozását, ahogy ezt ma neveznénk. El kellett menni dolgozni. Ez egy másik vesszőparipa. Hogy keresztények úgy gondolják, hogy ők most már keresztények, nekik most már nem kell dolgozni. Voltak olyanok itt is, hogy hát Isten gondoskodik rólam, ülök a fotelben, nézem a kedvenc sorozatomat, és majd Isten gondoskodik rólam. Hát nagyon tévedsz. Isten nem fog helyet, nem Ábrahám helyett, Isten nem nyitott vállalkozást, mezőgazdasági vállalkozást, ahogy ma neveznénk. Ugye Jákobnak mit kellett tennie? Jákob is, hát igen, elvette a Izsáktól az áldást, ellopta, mert azért Jákob szerette az anyagiakat, tudta, hogy mit jelent az áldás, el kellett menekülnie. Hát elég komoly árat fizetett a kapzsiságáért, de neki is, Isten őt is meggazdagította. Neki is mit kellett tennie? Hát először is kellett két feleségért dolgozni 2x7 évet ingyen Lábánnak, aztán utána meg nem akarta elengedni. Mert Lábán az hát találkozott Jákob önmagával Lábán képében. Úgyhogy ez a fajta mentalitás ott volt. De mit kellett csinálnia? Őrizte a juhokat, béres volt, szolgált, igaz? Dolgoznia kellett. Isten azt tudja megáldani, amit csinálsz. Ha nem csinálsz semmit, Isten azt is megáldja. A nullát, ha megszorozott 100 000-rel, mennyi lesz? Matematikusok, mennyi lesz? Nulla. A semmit mindegy mennyivel, a nullát mindegy mennyivel szorzott, meg az nulla lesz. Tehát Jákobnak igenis tevékenykedni kellett, és Jákobnak ő szorgalmas volt, őriznie kellett. Józsefet is megnézhetjük. Ő is dolgozott, Potifár házánál dolgozott. Ő is szorgalmas volt, ő is csinált valamit. Tehát a hitélet az nem arról szól, hogy lógatom a lábamat a fotelbe, és Isten miért nem állt meg engem. Jó? Tehát Isten nem fog megtenni bizonyos dolgokat helyetted, azt neki kellett megtenni. De a kezed munkáját viszont Isten meg tudja áldani. És ebben van a lényeg, hogy amit teszünk, azt Isten megáldja. És oda jönnek az áldások. Jézus nem fog elmenni helyetted dolgozni, hogy neked legyen fizetésed, igaz? Jó? Tehát az egészséggel kapcsolatban is ugyanez ez a helyzet. És a másik, ami egy nagyon fontos dolog, és nagyon sokaknál láttam az elmúlt pár tíz évben, hogy igen, meggyógyultunk az ő sebeiben, nekünk kell ugye, a gyógyulásunkat a valóságba hozni, és a fizikai dolgok, még egyszer mondom, nem hatástalanok az életünkre. Azok hatással vannak, igenis befolyással vannak az életünkre. Jézus például nem fogja beosztani a pénzedet helyetted. Ez a másik, ahol összejön a kívánság, ugyanúgy az étkezésnél, mint az anyagi dolgoknál. A kívánság az nagyon sok embert tett tönkre. Megláttad a szomszéd új tévéjét, nekem is olyan kell. Megláttad az új autóját, nekem is olyan kell. Na de hát nincs rá pénzem. Hát akkor nem baj, veszünk föl kölcsönt. Na így lehet eladósodni. És most nem akarok kárhoztatni azt, aki vett föl kölcsönt valaha, volt az életemnek nekem is olyan időszaka, amikor nem értettem ezeket a dolgokat. Amikor elköltöttem már azt a pénzt is, amit még meg se kerestem. És ezt tudjuk, hogy hova vezet. És nagyon sokan küzdetek ezzel is, és tudom. Ha van 100 000 forintod, és 120-at költesz, előbb-utóbb el fogsz adósodni. Ehhez se kell nagy logika, igaz? Tehát ez is így van. Tehát meg kell tanulni, egyszer még Jim is prédikált, erről emlékszem, és nagyon-nagyon jó üzenet volt, nagyon hasznos üzenet, hogy igen, be kell osztanunk. Mert mi a helyzet a kölcsönnel? Az nagyon jó, amikor megkapod azt a sok pénzt, de van vele egy rossz dolog, hogy vissza kell fizetni. És nem csak annyit kell visszafizetni, amennyit fölvettél, hanem sokkal többet. Ugye? Tehát az áldásokban benne van, hogy kölcsönt adsz, és nem veszel kölcsönt. Most nem azt mondom, hogy probléma valaki valami oknál fogva ilyen dolgot tesz, de amikor valaki a kívánságra, a luxusra, meg a nem tudom, mert most nem tudom, milyen szuper autót akarok venni, mert azt tetszik, mert a szomszédnak olyan van, ami nem létszükséglet, és nagyon sokan keveredtek itt adósságba, elvesztették azt a vagyonukat is, ami volt nekik. Tehát e fölött is kell, hogy legyen az embernek bölcsessége. És nem azért, mert is, és keresztényekről beszélek persze. Jó? Tehát mert azt hittem, hogy Isten úgyis majd megáld engem. Előre, itt főleg a Covid időszak alatt nagyon érdekes dolgok történtek, amikor becsukták az embereket, csomó munkahely megszűnt, vendéglátósok, szállodások, lehetne sorolni egy csomó mindent. És volt a kölcsön, oké, hát eddig jó, hát amíg volt fizetésed, tudtad, hogy igen, van a kölcsön. Mi van akkor, amikor egy viszmajor helyzet adódik? Tehát bölcsnek kell lennünk ezen a területen is. Amikor arra válik, hogy Istenem áldjál meg, akkor birtokba kell venni anyagi téren is a földünket. Ami még nem is a miénk, azt ne költsük el, ne verjük magunkat adósságba. Mit mond a példabeszédek? Hogy a kölcsön adó, a kölcsönvevő szolgálja a kölcsönadónak, igaz? Tehát így szól valahogy az írás. Most nem akarom megkeresni az ige verset. De a Biblia ad ezzel kapcsolatban is bölcs tanácsokat. És nem azért készült ez az üzenet ma, hogy bárkit kárhoztassunk, hanem azért, hogy egy kicsit kérjük Isten bölcsességét az életünk különböző területein. Ugyanúgy az egészségünk területén, ugyanúgy az anyagiak területén, hogy igen, Isten gondot szeretne viselni rólunk. Isten szeretne bennünket gyarapítani. De hogyha mi nem vagyunk elég bölcsek, akkor bizony a sátán tesz olyan dolgokat, és sokszor nem is a sátán, hanem mi segítünk a sátánnak, hogy tönkre tegyen bennünket. Mert a gonosz az hozza a kívánságot, az sugdossa a füledbe. Te keresztény vagy, neked, ha pogánynak van, akkor neked miért nem lehet? Nekünk nem ez a mércénk. És nem így gondolkodunk. Minket Isten igéje és Isten szelleme kell, hogy vezessen mindenben. Tehát ha megnézzük az Egyiptomból való kiszabadulást, az Isten szabadítása nem a végcél volt, hanem az volt a kezdet, hogy elinduljanak egy bővölködő úton is. Isten megáldotta őket, amikor engedelmesek voltak. A föld birtokba vétele az úgy volt, hogy nekik kellett harcolniuk. És igen, neked is lehet, hogy lesz harcod a hústestet kívánságaival, meg valami nyavajával, amivel megtámadott az ellenség, és lesz ezzel harcod. És ki kell üznöd az ellenségedet az életedből, mert a te ellenséged az nem Isten, a te mi ellenségünk az ördög, aki keresse, hogy kit nyeljen el. És akkor még ott van a hústest kívánsága, az legalább még ugyanolyan ellenség, mint az ördög. Mert sokszor ráfogjuk a sátánra, hogy ezt tette, meg azt tette, meg amaz tette, nem lehet ráfogni a sátánra, mert az le van győzve. Ami nincs legyőzve, az a hústested. Az a probléma. Egy legyőzött sátán nem tud neked gondot okozni, és jönnek a keresztények, hogy támadott meg a sátán, és hogy tette velem ezt, meg azt, meg amazt. Ám a sátán volt az, hanem a hústested. Igen. Tehát a sátán az le van győzve. Jézus a kis ujjával üzte ki, és azt mondta, ti is azt fogjátok tenni. Tehát a legfőbb ellenségünk mindannyiunknak, amivel naponta kell foglalkozni, az a hústest, mert a hústestnek a kívánsága, és mindenki egy hústestben él. És mindenkinek vannak rossz szokásai, mindenkinek vannak káros szokásai, mindenkinek van olyan dolog az életében, amit ki kell igazítani. És ehhez Isten bölcsessége kell, Isten segítségét kell kérni hozzá, és úgy, ahogy őket bevitte az ígéret földjére, természet fölötti módon is megtartotta őket ott is, amikor azt tették, amit Isten mondott nekik, akkor Isten győzelemre vitte őket, úgyhogy Isten megígérte nekik a tejjel mézzel folyó Kánaán földjét, de azt nem adta automatikusan a kezükbe. Ehhez kellett az ő hitük. És nekünk is ezért van szükség a mi hitünkre, hogy a hitünkkel előre mozdítani. Igenis, Isten ad erőt, nem hagy minket feljebb kísérteni, mint ahogy el tudnánk azt szenvedni. Tehát Isten megadja a kimenekedést. Jó? Minden helyzetből megadja. Benne kell bíznunk, de nekünk ehhez meg kell tenni a helyes dolgokat. Az ellenséget nekik kellett kiűzniük, sokszor hangzott el, és ez a mai főüzenet, hogy neked kell birtokba venni, és neked kell kiűzni az ellenséget az életedből. A győzelmet az Úr biztosította a számukra, de a harcot nekik kellett megvívniuk. Ugye, Káleb, amikor bementek a földre, akkor 80 éves volt már, és azt mondta Józsuénak, hogy hadd menjek föl, és hadd vegyem birtokba azt a hegyet. És kiűzte onnan az ellenséget. Nem azt mondta, hát én már öreg vagyok, 80 éves vagyok, már majd az ellenség vagy elmegy magától, Isten vagy kiűzi, vagy ott marad. Hát akkor így állt hozzá. Majd Isten megteszi helyettem. És hány drága testvérünk gondolkodik így. Úgyhogy ma szeretnék lerombolni, és szeretném fölépíteni, tehát lerombolni ezt a helytelen gondolkodást, és fölépíteni azt, ami az Isten bölcsessége, és az Úrnak az igéje. És bizony tudom, hogy a hústestünkkel az a legnehezebb elbánni, mert az visszafelesel, az vitatkozik. Tehát amikor nem kapja meg a kedvenc tortáját, akkor nagyon tud tiltakozni. Tehát szuper. Úgyhogy kell bizony. Jó? És ugye a 105-ös Zsoltár 44-esben is adta nékik a pogányok földjét, és a nemzetek munkáját örökségül bírták. Ugye írva van itt az igében. Tehát mi a tanulság? Hogy a szabadulás az Isten ajándéka, a győzelem az ember hitének és az engedelmességének az eredménye. Tehát hitünk és az engedelmességünk eredménye. Az Úr végzi a munkát, övé a dicsőség, azért hozott ki, miért hozta ki őket a földről? Hogy Istennek adják a dicsőséget. Mi is. Istennek adjuk a dicsőséget, és nem magunknak, és nem magunkkal dicsekszünk. Látom a dicsekvő keresztényeket. Én mit csináltam, én mit értem el, és osztják meg a Facebookon. Hányan, engem hányan néztek meg a YouTube-on, meg egyéb ilyen dolgok. Szóval, hogy dicsül meg ebbe az Úr? Nem magunkkal dicsekszünk, a Krisztust hirdetjük, és minden dicsőséget, minden hálát neki adunk, mert ő adja az erőt a meggazdagodáshoz, ő adja a gyógyulást, ő adja a szabadulást. Ez nem jelenti azt, hogy nekünk nem kell megtenni a helyes dolgokat, jó? Tehát az egészség megőrzésére is, tehát a földnek a megőrzésére, a földnek a megtartására is erőfeszítést kell fordítani, mert meg lesz támadva az egészséged. Az Úr meggyógyított nem tudom hányszor, lehet, hogy csak egyszer, lehet, hogy még hitben állsz, hogy a gyógyulás jöjjön, de az egészséged az folyamatos támadásnak lesz kitéve. Testünk folyamatosan használódik, és folyamatosan hitbe kell lennünk. Nekünk kell oda figyelni arra, hogy fenntartsuk azt az állapotot. Ugye mannát minden nap gyűjteniük kellett. Minden nap enniük kellett ott a pusztába is. Jó? A fűrjekkel való jó lakást is mértékkel kellett volna kezelni. Ugye? Tehát utólag, amir már azt szól, hogy volna, meg kellett volna, arról már kell beszélni, de a Biblia leírta miért? A mi tanulságunkra. Hogy mit tanuljunk? Valaki mondta egyszer, és nagy igaza van, hogy az életünk túl rövid ahhoz, hogy minden hibát magunk kövessünk el. Ezért kell tanulni másokéból. Jó? Tehát, na, jó. Itt írja az írás. Tehát, ugye Isten mindent elkészített, a népnek mégis engedelmeskednie, hinnie és cselekednie kell, hogy az áldás megmaradjon. Mit mond a Jakab levél? A hit cselekedetek nélkül halott. Halott. Tehát meg kell tennünk a helyes dolgokat ahhoz, hogy jó eredményre jussunk. És sokaknak az a rossz hite, hogy majd Isten fogja helyette megcsinálni. Nem, Isten, amit elvégzett, azt mindent elvégzett, azt mindent nekünk adott. De a földünket nekünk kell megtartani, nekünk kell teljesen birtokba venni, és sokadjára mondom, hogy nekünk kell kiűzni az ellenségeinket. Az anyagi életünkből, az egészségi állapotunkból is sokat tehetünk azért, hogy jó állapotban maradjunk, akár idős korban is. Jó? Tehát Ez lenne a normális állapot. Jó? Tehát a megoldás, a megváltás, gyógyulás, ugye bőség. Fölolvastam az előbb ezt az igéből. Jó? Tehát Isten része teljes és tökéletes, a mi részünk hitáltal elfoglalni és megélni. Ugye személyes felelősségünk van ebben, és az új szövetségben is. Ugye sokan azt hiszik, ha egyszer elfogadták Jézust, akkor minden mást automatikusan elvégez helyettünk. Ez teljesen téves hit. Azonban az új szövetség az hangsúlyozza a hívő aktív részvételét. Ugye? Tehát neked kell hűségesnek lenned, neked kell elmenni dolgozni, neked kell pénzügyekbe azokat a dolgokat megtenni, amiket Isten mondott, hogy tegyük meg, és őt helyezzük az első helyen minden területen. Nekünk kell az egész egészséges életmódot választanunk, fel kell tartanunk Isten templomát. Ugye ezt az emberek megcsinálják az autójukkal, abban is olajat cserélnek meg, nem tudom mennyit költenek az emberek az autójukra, az ember saját magával meg néha nem foglalkozik. Abszolút. Tehát igen, ennek a fizikai testnek vannak szükségei, vannak igényei, és kérd Istentől bölcsességet, hogy mi az, amit tegyél, és mi az, amit ne tegyél. Ezt én nem tudom neked megmondani. És ugye Jakab 2.17, a hit pedig cselekedetek nélkül meghódt önmagában. A Jakab 1.22 azt mondja, az ígéretek pedig cselekedetekből legyenek, ne csak hallgatói, ugye legyetek az igének, megcsalván magatokat. Jó, hogyha rossz a hitünk, akkor egyszerűen becsapjuk magunkat. Jó? Tehát Jézus mindent kifizetett a hívőnek, fel kell kernie, és járnia kell a megnyert úton az embernek, amit a Krisztus keresztjével nyertünk. A gyógyulás a miénk, de meg kell tartani. Az Úr Jézus a testén hordozott minden betegségünket. De a gyógyulásnak a megélése, a fenntartása az aktív hitet kíván. Naponta. Reggel fölkelünk, és az ima könyvvel kezdjük. Aztán, mit tudom én, Dorika mondja, hogy ezt vedd be, meg ezt idd meg, miért, mert az jó neked, kész. Megisszuk a vitaminunkat, vagy amit kell, vagy mit tudom én. Tehát kész. Igyekszünk mozogni. És ezt mindenkinek meg kell tenni. Tehát ki a maga dolgát. Vannak itt, akik idősebb, tehát érettebb korban vannak, és naponta tornáznak például. Ismerünk itt olyanokat, és tényleg foglalkoznak a fizikai testükkel. És jó állapotban is vannak. Hisznek az Úrban is. És imádkoznak, és az Úr velük van. Jó? Tehát... Jó, hát fel kell hagyni a rossz szokásokkal, táplálkozni, mozogni, gondoskodni magadról. Ez hozzátartozik. A másik dolog a stressz kérdése. Tehát ez is egy olyan dolog, hogy ahol emberek vannak, hát ott nem mindig rózsás a helyzet. Mert ahogy egyikünk sem tökéletes, ahogy én sem, mások sem teljesen azok, és bizony vannak surlódások. Nagyon-nagyon sok bajt okoz a stressz. Írja a Biblia, hogy békesség. Tehát iszonyú sok kár tudunk okozni magunknak. El kell nyernünk Istennek a békességét. Tehát nagyon gyorsan tudni letenni. A Biblia mondja, hogy ne aggodal, a Filippi levélben van, ha ne aggodal, nem ott van. Ja, semmi felől ne aggódjatok. Majd Isten gondoskodik rólunk, tehát az aggodalmaskodásával ugye senki nem növelheti meg termetét egy arasszal sem, ezt Jézus is mondta. De mikor azt mondja a Biblia, hogy ne aggodalmaskodj, akkor azt úgy is fordíthatnánk, ne stresszelj. Miért mondja Jézus, hogy ne stresszelj, meg ne aggodalmaskodj? Mert Isten pontosan tudja, hogy ő hogy teremtette meg a testedet, tudja, hogy a stressz az egy olyan folyamatokat indít meg, ami fizikai megbetegedéshez is vezethet. Le kell nyugodni néha, nem néha, sokszor le kell nyugodni, Istennel időt kell tölteni, imádságban időt kell tölteni Istennel, és nem kell az embernek minden apróságon fölhúzni a magát, mondom én, közben én is néha fölhúzom magam. Tehát, úgyhogy ebben a helyzetben dolgozni kell mindenkinek saját magán. És ez mindenkinek egyformán nem kis kihívás. De ha ezeket megtesszük, akkor nagyon sokat tudunk hozzátenni a saját jólétünkhöz, hogy tényleg birtokoljuk azt a földet, amit Isten nekünk adott, és ne pazaroljuk el, és ne kótyavetjéljük el azt, amit Isten adott nekünk, hanem tényleg éljük meg a hitünket, és lássa meg rajtunk már a világ, hogy tényleg igen, hogy tényleg rendben vagyunk. Jó? Tehát így működik ez. Tehát Isten nem helyettünk dolgozik, erőt ad a meggazdagodásra. Neked kell kérni Istentől, hogy vállalkozást nyitsz, hogy merre menjek, hogy menjek. Kell kérni Istentől bizonyosságot. Ahogy segített Ábrahámnak a vállalkozásával, ahogy segített Jákobnak, hogy fölépítse akár az ő, de ha alkalmazottként tevékenykedsz valahol, mint József is Potifár házába, Istent az nem akadályozza meg abba, hogy meg tudja áldani a munkahelyedet is, meg ahol dolgozol, azt is, és téged is meg tudjon áldani, és tudjon neked egy kiváló ellátást adni. Jó, tehát Isten adja a gyarapodást, ő adja az egészséget. Jó? Tehát nem várhatjuk, hogy Isten csodát tegyen ott, ahol a mi felelősségünkre bízta. Jó? Tehát a Szent Szellem templomát ápolni kell, és nem pusztítani. Csak néhány gondolatot, amit ide fölírtam, már végül is el is mondtam. Tehát a hit és a cselekedet a kettő együtt hoz eredményt. Jó? Nem elég hinni, a hitnek cselekedetekben kell megnyilvánulni. Meg kell cselekedni, mert különben cselekedet nélkül halott a hit, mint Jakabtól már olvastuk. Isten már minden szükségünkről gondoskodott, de a birtokba vétel az mindig cselekvő hitet kíván. Ezt írja a Biblia. Jó? Efézus 1.3-at nagyon jól ismeritek, az, hogy mi áldottak vagyunk. Efézus 1.3, áldott legyen az Isten, a mi Urunk Jézus Krisztusnak atya, aki megáldott minket minden szellemi áldással a mennyekben, a Krisztussal, a szellemi áldással. Ezt nekünk manifestálni kell a fizikai világunkba. És ehhez ezek a gyakorlati lépések, ezek elengedhetetlenek. Ugye sokszor az ember azt gondolná, hogy ezt mindenki tudja. Nem tudja mindenki. Meg kellett tanulni, mindenkinek meg kell tanulni, mindenkinek el kell indulni, lehet, hogy most valahol döcög valahol a szekér, de valamivel el kell kezdeni. A leghosszabb út is az első lépéssel kezdődik. Úgyhogy kezd el ma, és meg fogod látni, hogy lesz eredménye. Apró lépéseket kell tenni. Ha mondjuk valaki túlleszi magát állandóan, akkor kezd ott, hogy csak egy picivel leszel kevesebbet, egy nagyon picivel. És akkor folyamatosan lehet ezt valahogy koordinálni. Aztán persze nem mindig sikerül, de szóval nem könnyű dolgok ezek, én tudom, de akkor is meg kell tenni. Ugye néha elfog a szent irítség, amikor valaki ilyen jó ugye, karcsú, tehát nem kell különös erőfeszítéseket hoznia. Nem tudom, hogy miért van ez, vagy miért van ez így, de a lényeg az, hogy akinek viszont meg kell tenni, őneki lehet, hogy más kell tenni, őneki lehet, hogy azért kell megfeszíteni a hústást, hogy egy kicsivel többet tegyen, vagy valahogy jobban összeszedje magát, ne legyen alultáplált. Tehát mindenkinek megvan a kihívás, az a lényeg, és a lényeg az, hogy ez nem fog változni. Ez addig lesz így itt a Földön, amíg itt élünk, amíg haza nem megyünk a mennybe. Utána már hál' Istennek ezzel nem kell foglalkozni. Jó? Tehát ezt a részét akkor onnantól kezdve már tényleg teljesen Isten fogja végezni. Lehet, hogy egy kicsit ez az üzenet, mert egy kicsit úgy rendhagyóbb volt, vagy nem a megszokott, de erről kell, hogy tudjunk. És szeretnénk Isten azt, hogy mi tényleg úgy éljük meg a hitünket, hogy mindaz, amit ő megszerzett a kereszten, azt kimaxoljuk, ahogy ezt ma divatos kortárs kifejezéssel szokták mondani az emberek, hogy tényleg, amit Isten adott, vegyük birtokba, és élvezzük, és az örökségünkbe lépjünk be, és ne engedjünk az ellenségnek ott sok teret. Úgyhogy köszönöm a figyelmet, köszönjük az Úrnak az igéjét, és akkor most már azért imádkozunk, hogy az Úr adjon erőt a megvalósításhoz mindannyiunknak. Köszönjük az Úr kegyelmét. És fogunk értetek imádkozni is, úgyhogy akik szeretnétek, hogy kézrátétele. Van-e valaki köztünk, aki ma van először? Esetleg nem látok kezet sehol, vagy csak nem mer föltenni, vagy ott van hátul, kettő is. Szeretettel köszöntünk benneteket, örülünk, hogy itt vagytok a mai napon. Nem szöktetek meg, tehát ma akkor nem voltam nagyon drasztikus. Viszont egy dolgot most szeretnénk veletek közösen, nem tudom, szíveteket nem látom, azt látom, hogy itt vagytok, eljöttetek, nem tudom, milyen szükségben vagytok, de az Úr azt is tudja, és az Úr betölti a szükséget, fogunk imádkozni a gyógyulásotokért, az Úr meggyógyít benneteket, kimenti az igazat minden bajátból, ugye, sok baja van az igaznak, de valamennyiből kimenti az Úr, mondja az írás. Ami viszont nagyon fontos az, hogy ha még Jézus nem fogadtátok el, mint uratokat és megváltótokat, akkor ezt most meg kell tenni, és közösen imádkozzunk, jó? Veletek együtt fog az egész gyülekezet imádkozni, akik ott ültök hátul. Amikor először jöttem, én is hátul ültem, mindig hátul keresem az ujjakat azóta. Úgyhogy álljunk föl és imádkozzunk. Akik pedig a YouTube-on még esetleg idáig kitartottatok velem, és ha bárki úgy érzi, hogy nincs üdvössége, hogy nincs élő kapcsolata az Úrral, akkor ezt a kapcsolatot rendezni kell most. Ez az alkalmas pillanat. Ettől alkalmasabb pillanat nincs. Az Úr ott fogad el, ahogy vagy, úgy fogad el, ahogy vagy, és majd hál' Istennek nem hagy bennünket úgy, ahogy most vagyunk. Úgyhogy imádkozzunk, és a római levél alapján imádkozunk, a 10. rész 9-es, 10-es fejezet, ezt is nekünk kell megtenni, azt mondja, mert ha a te száddal vallást teszel az Úr Jézusról, és a szívedben hiszed, hogy Isten föltámasztotta őt a halálból, üdvözülsz, megtartatol, mert szívvel hiszünk az igazságra, és szájjal teszünk pedig vallást az üdvösségre. Jó? Mindenki, aki segítségül hívja az Úr nevét, megtartatik. Úgyhogy ezt most tegyük meg, vezetni foglak benneteket az imába, és fogadjátok be az Urat, akik még nem tettétek. Mondjuk együtt. Hiszem, hogy Jézus Istennek fia. Hiszem, hogy Jézus meghalt az én bűneimért. A Biblia tanítása szerint. Hiszem, hogy Jézus feltámadt a halálból. Az én megigazulásomért. Kérlek, Jézus, legyél az én Uram, legyél az én megváltom, legyél az én gyógyítom. Jézus, te vagy az én Uram, te vagy az én megváltom, te vagy az én gyógyítom, és én meg vagyok váltva. Örök életem van Krisztusban, mert újjászülettem Krisztusban. Az ő vére tisztára mosott, megtisztított minden bűntől. Ez az igazság, mert Isten igéje igazság. Amen, amen.